Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai ünnepnapra, új év ünnepére, fakultatív lekcióként kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk, a Galatákhoz írott levélben, a 3. fejezetben, a 23. verstől a következőképpen. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény ne velünk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, új esztendőre virrattunk. Különleges az újévi istentisztelet, és különleges az óév esti is. Tudom, hogy ilyenkor kiki lehetősége vérmérséklete szerint családban, barátok között búcsúztatja az óévet, és köszönti az újat. Ilyenkor az ember kevesebbet alszik, mint általában szokott, mégis ott ül a szószék alatt az esztendő első napján, meg talán az utolsón is. Számomra ez megható. Megható, mert a régi bölcsességet idézi. A régi bölcsesség pedig így szól, nyugtával dicsérd a napot. Adj hálát azért, amit kaptál. És a régi bölcsesség másik fele, hogy Isten nevével kezd a napot. Ha az az esztendő első napja, akkor is. Van ebben valami különleges, valami megható, valami távolba mutató. Érdekes gondolatokat ír le Pál apostol a Galatáknak. Komoly teológiai üzenetet, nagyívű mondani valót is lehetne kiszedni ebből a mai textusból, de ezt most nem érzem helyén valónak. Sokkal inkább azt szeretném kiemelni, amit ez a mai nap, ez a mai istentisztelet is tükröz. Hogy az Isten megőrzött minket az elmúlt esztendőben, és hogy az Isten nevével indulunk ebben az esztendőben is. Pál azt mondja itt a Galatáknak, a törvény őrzött meg minket. De azért tegyünk különbséget. Törvény és törvény között. Egyszer létezik Isten törvénye, amely egybetartja ezt az egész teremtett világ mindenséget, a világegyetem túloldalán is ennek az Istennek a törvénye a mérvadó, meg itt is, a makrokozmoszban odakünn, meg itt is a mikrokozmoszban, mindenütt ugyanennek az Istennek a törvénye érvényes, és aztán van egy törvény, amire azt lehetne mondani, hogy ez az emberek által készített törvény, amely itt-ott érintkezik az Isten törvényével, itt-ott tükrözi az Isten akaratát, de valami egészen más az ember törvénye. Minden igazán vallásos ember tudja azt, hogy az Isten törvénye és az emberi törvények az két különböző kategória. Csak a szélsőségesek gondolják azt, hogy ők már befejezettek, ők már perfektek a hitükben. Az ilyen ember nagyon veszélyes. Az ilyen ember még terrorista is lehet. És ha ezt a szót halljuk, hogy terrorizmus, amit szépen oda tesz a média a karácsonyfa alá is, hogy még véletlenül se tudjunk örülni annak, ami van, akkor azért mindig jó, hogyha a terrorizmus szót egy kicsit elemezzük, és tudjuk azt, hogy legalább kétféle terrorizmus létezik. Az egyik az a fajta, amit arról az oldalról ők szabadságharcnak neveznek. Mert a megszállók ellen küzdenek. A másik, és ez a veszélyes, ez az igazán veszélyes, amikor valaki úgy gondolja, hogy már annyira perfekt a hitében, hogy neki már jó tanácsra sincs szüksége, és teszi azt, amit gondol. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez a muzulmánok kiváltsága, szélsőséges ember mindenhol van. A muszlimok között is, a zsidók között is, a keresztények között is, és gyanítom, hogy az őserdőben is. Mindenütt jelen van ez az emberfajta, aki nem az Istenre koncentrál, hanem az egyénre, önmagára, és azt gondolja, hogy amit ő igaznak vél, az az igazság. Az Isten törvénye azonban egészen más. Az Isten törvénye az tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Isten ezt a törvényt nem fogja megváltoztatni senkinek a kedvéért. Mert Isten, amikor megteremtette ezt a világot, az ő törvénye szerint, akkor erre a világra azt mondta, hogy jó, ez a világ jó, íme igen jó. Nincs ebben hiba. Egy hibás tényező van ebben a világban, ahogyan egyik kedvenc professzorom mondta, tudjátok, ha itt a Földön nem lenne ember, akkor ez a Föld valóságos paradicsom lenne. És milyen igaza volt. Az Isten világot összetartó törvénye egészen más. Az nem emberi okoskodásokon, teóriákon, izmusokon alapul, hanem erőben és hatalomban áll. Ezért nem esnek le a holdok, a csillagok, ezért áll a világ úgy, ahogy most látjuk. És ki tudja, meddig rendben, szépen járják az Isten adta ütemre az ő körtáncukat. Ott kint, a makrokozmoszban, meg abban a világban, amit most kutatnak tudósok. Hogy meddig? Nem tudjuk. Bizakodunk abban, hogy Istennek tart még a kegyelmi ideje. Bizakodunk abban, hogy nem lesz itt a világ vége. Nem lesz itt a világ vége. Ma este, vagy holnap reggel, vagy 2012-ben. Bízunk abban, hogy Istennek a kegyelmi ideje még tart. És bízunk abban, meg reménykedünk, hogy mi is tudunk élni ezzel a kegyelmi idővel, és tudunk jobbak lenni a holnapban, mint a mában voltunk. Valamelyik gazdasági újság honlapján olvastam a napokban, milyen okosak voltak a közgazdászok 2008 végén, megjósolták ugyanis, hogy a 2009-es esztendő az rosszabb lesz, mint a 2008-as. Azt hiszem, hogy nem kell hozzá nagy jóstehetség, ha most azt mondjuk, hogy a 2010-es esztendő az nehezebb lesz, mint a 2009-es volt. És ez nem csak püspöki körlevélben, esperesi instrukciókban mutatkozik meg, amelyben kérve kérik az egyházközségeket, ha valamilyen felújítási problémájuk van, akkor próbálják azt megoldani közegyházi segítség nélkül. Ez az esztendő nehezebb lesz, emberileg nézve, mint a 2009-es volt. Sokan reménykednek emberekben, a keresztény ember azonban Istenben bízik. Nem sokára választások lesznek kis hazánkban. Sok-sok ígéretet hallunk majd, jobbról is, meg balról is, meg középről is. Ne tévesszen meg minket egyetlen párt se. Egyik sem letéteményese a teljes igazságnak. Azaz, a világot megváltani egyik sem fogja, mert egyik sem képes rá. A világot megváltani egyedül az Isten képes, és ő már megváltotta ezt a világot. De nem úgy, ahogyan az ember azt elgondolta. Tudjuk, hogy a zsidók azt hitték, azt gondolták, hogy a megváltás, a megváltó, a messiás, a héber mássá igéből származik, ami azt jelenti, hogy felkent. Pontosabban az Isten hatalmával felkent. Szóval majd, ha eljön az Isten hatalmával felkent, akkor kiválaszt 12 királyt, kiválaszt 12 főpapot, és a 24-ek a vének tanácsával majd kormányozza ezt az egész világot, aminek az első látványos feladata, munkája az lesz, hogy a római igát lerázzák magukról. Jézus elhozta a megváltást, de nem úgy, ahogy a zsidók képzelték. Isten megváltotta ezt a világot, de nem kívülről, hanem belülről. Ezért ebben a világban az Istennek a dicsősége nagyon kicsi. Ezért ebben a világban az Istent zsebre lehet vágni. Ezért ebben a világban az Istent szembe lehet köpni. Ugyanúgy meg lehet gyalázni az Istent, ahogyan 2000 évvel ezelőtt Krisztust meggyalázták. És hogyha valaki úgy gondolja, hogy ez nem így van, akkor nézzen körül a világban, hogy az istentelen ember mennyire gyalázatosan él istentelenségében. Isten megváltotta ezt a világot belülről, és ezért az egyházban teljes az Istennek a dicsősége. Isten nem szisztémában gondolkodott, Isten szeretetben gondolkodott, és gondolkodik, és abban is fog gondolkodni mindig. És az valami egészen más. A szeretet valami egészen más. Hiába az igazság, ha az igazság mellett nincs ott a szeretet, akkor az igazság az nem teljes igazság. Akinek a szívében az Isten szeretete honol, legyen bármilyen szisztéma is a külvilágban, az emelt fővel jár, mert tudja, hogy neki Istennel van elsősorban elszámolni valója. Azzal az Istennel, akinek törvényei az emberi hatályos jogszabályok fölé emelik az embert is. Ők az Isten fiak, akiknek megjelenését sóvárogva várja a világ. Az Isten törvénye mindig az életet és a közösséget védi, benne az egyént. Lassan 7, azaz 7 milliárd ember él a Földön. Elővettem a számológépemet, hogy ha 7 milliárd ember megfogná egymás kezét, akkor hányszor érnénk körbe a Földet? Ha jól számoltam, akkor 260-szor érnénk körbe a Földet. Milyen szép. Milyen szép kép lenne, meg milyen szimbolikus üzenet is lenne mindannyiunknak. Milyen kez a Föld, körbe fogjuk. De azt gondolom, hogy erre még várni kell. Mert az egység, az e fajta egység úgy néz ki, hogy nem akar összeállni ebben a világban. Már az is nagy csoda, ha ebben a világban két ember meg tudja fogni egymás kezét. És ez a két ember jóban, rosszban, még ha a rosszat egymástól is kapják, akkor sem engedik el egymás kezét, és együtt maradnak, együtt mennek tovább. nem engedik el egymás kezét. Ha az egymásra találás, a sorsszerűség megélésének mítosza nem tartja hatalmában többé az embert, azaz az ember, ez a modern, elfordul az Istentől, akkor gyaníthatóan végérvényesen vége lesz ennek a világnak. A keresztény ember úgy indul el a világba, hiszen ő nem csak elhívott ember, eklészia, az azt jelenti, hogy kihívott, a világból az Isten az embereket kihívta, de ugyanakkor vissza is küldte őket. Jézus Urunk azt imádkozza a főpapi imádságában: Uram, nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt kérem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ott, ahol éppen vagyunk, Isten képűen élni. 2009-ben vagy 2010-ben a feladat ugyanaz. Megélni az Isten képűségünket. A ma embere álmait az anyagiak birtoklására korlátozza, pedig van ennél jóval több, a lélek valósága. Erre az állapotra mondja Jézus: Isten országa bennetek és közöttetek van. Bennetek a lelketek mélyén, misztikusan, és közöttetek, amikor történik a jó. Amikor történek közöttetek. Sokan nem becsülik meg az alkalmat. És most nem elsősorban az istentiszteleti alkalomra gondolok, hanem a találkozás lehetőségére. Amikor két ember találkozik, akkor általában egyik panaszkodik a másiknak, míg aztán a másik félben nem szakítja, és többnyire nem az örömeit mondja, hanem ő is a bánatát. A találkozások az Isten legnagyobb ajándékai. Nincs ennél szebb, amikor létrejön ember, az istenképű és a másik istenképű ember között a találkozás. Legszebb talán az, amikor generációk között jön létre ez a találkozás. És a legnagyobb csapás, amikor a generációk között nem történik meg ez a találkozás. Amikor apa nem tudja megérteni magát, megértetni magát a fiával, vagy anya a lányával, amikor valamit tapasztalt az előttünk járó nemzedék, és ezt nem tudja átadni nekünk. És amikor rajtunk van a sor, és nekünk kellene átadni valamit a következő nemzedéknek, és mi nem adjuk tovább, akkor tulajdonképpen az Isten képűségünk, az a fény, amit adott belénk, nevelt, belénk táplált az Isten, a körülményeken keresztül, ezt nem adjuk tovább, akkor az történik, amit Jézus Urunk a példázatban így mond, hogy véka alá rejtjük azt a mécsest. Mert hogy arra küldött el minket az Isten, és arra küld el most is ebben a 2010-es esztendőben, hogy világosság legyünk ott, ahol vagyunk. Nem hatalmas tűzijátékként, hanem világító mécsesként. Ha néha még kormol is a mi életünk, pislákol, mert az élet viharának sok-sok szele, hol ide, hol oda hajlítja ezt a kis lángocskát, de azért mégis világítunk. És akármekkora is a gonoszság hatalma, egy picinke kis gyertyafény megriasztja a legnagyobb gonoszságot is. Mert ez a szeretet hatalma. Az egyházi közösség soha nem volt, és nem is lesz angyalok közössége. Miben más a gyülekezet? Miben más az egyházi közösség? Abban, hogy mi nem csak a magunk boldogságát keressük, mert hogy minden ember keresi az ő boldogságát. Nekünk van készségünk arra, hogy mások boldogságát is munkáljuk. Nem akarjuk mások helyett megvalósítani őket, hanem gesztus értékűen segítünk, hogy ők is megtalálják azt, amire ők is elküldettek ebbe a világba. Hogy ők is kiemelődjenek, hogy ők is épüljenek, és ők is építsenek másokat. Nem azért tesszük ezt, mert mi különbek lennénk. Ezt azért tesszük, mert az Isten elhívott minket erre, és készséget adott. Ezt mi úgy fogalmazzuk, hogy áldás. Az áldás pedig valami nagyon nagyszerű dolog. Az áldás nem más, mint az Isten szeretetének a befogadása onnan fölülről, a világosság atyától, akiben nincsen fény és árnyék váltakozása. Ennek a szeretetnek a misztikus befogadása, ennek megélése kicsiben és nagyban, és ennek továbbadása. Ez a mi keresztény életünk. Olyan gyönyörűen fogalmazza ezt Pál apostol. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Amen. Neveddel indulunk, Jézus. Áldott légy az új esztendőért, amelynek reggelén kegyelmed ismét megújult rajtunk. Téged kívánunk és téged imádunk, aki az esztendőnek is fundamentumot vetsz igéddel, és utat készítesz, hogy jó cselekedetben járhassunk. Erőnek, szeretetnek, józanságnak lelke, vezess minket.